Mit üzennek az autók nekünk? Hogy üzenhetnének az autók nekünk egyáltalán? Hogy üzenhet egy halott tárgy az embernek? Úgy, drága emberek, hogy az élő Isten kezében minden élő tud lenni. Minden eszköz, minden halott eszköz élő üzenettel tud bírni. Úgy igazából a mi testünk sem él. Olyan értelemben, hogy halálra van ítélve. Amikor megszületett a testünk, már akkor halálra volt ítélve. Már akkor tudhattuk volna végül is, hogy a testünk meg fog halni. Úgymond porból lett, anyagból lett és porrá lesz. És mégis, ugye, annak ellenére, hogy a testünk halott, halálra van ítélve, és aki körülbelül már 30-on túl van, az talán sejtheti is, hogy az ő teste már nem fiatalodik, hanem sokkal inkább öregszik, meggyengül, elveszíti a rugalmasságát, elveszíti a vitalitását, a hajlékonyságát, egyre merevebbé válik. És sajnos az együtt a lélek is. És noha a test halott, sőt, Jézus ezt úgy fogalmazza, hogy a test nem használ semmit. Miért? Azért, mert halott. A test halott anyagból van. A test nem használ semmit, a lélek az, ami megelevenít, még a testet is. A lélek képes megeleveníteni, mégis a testünk is üzen. Az ember testének is vannak üzenetei, az ember testét is figyelmeztetheti. Akarom mondani, a test is figyelmeztetheti az embert. Mindenkit a saját teste figyelmeztethet. És ugyanígy még az autó is tudja figyelmeztetni az embert. Mi azt gondoljuk, hogy hát véletlenül történt egy baleset, véletlenül megütköztem, belementem egy autóba, épp ezt hallottam egy kedves titársam bizonságába, hogy belement egy másik autóba hátulról. És azt gondoljuk, hogy ez véletlen. Nem akarom semmiképp ezt megmagyarázni, tehát nem szeretnék egy ilyen általános jelentést társítani ez a dologhoz, vagy semmiképp nem szeretnék igézni. Viszont az, hogy nincsenek véletlenek, azt szerintem azt már mindenki sejti, mindenki tudja. És érdekes módon többen kapunk egészen pontosan autós álmokat is. Még én is kaptam autós álmokat, és azt hiszem, a minap el is mondhattam, hogy volt egy olyan álmom, ahol egy sportautó volt nekem, és azzal kellett tovább mennem. És ez nyilván mondhatnánk azt, hogy hát ez azért van, mert szeretem az autókat, de ez nem igaz. Nem szeretem az autókat. Én motoroztam, motoros voltam, úgymond. Az autókat különösebben nem szerettem. Számomra az autó egy ilyen bezártság élményt nyújtott. Bezártság, hát élmény, rossz élmény nyújtott. Nem vagyok oda az autókért, mégis autós álmot kaptam, ahol egy sportautóval kellett tovább haladnom az úton. És a minap beszéltem egy kedves barátommal, és ő is elmondta, hogy voltak neki is ilyen visszatérő autós álmai. Amit mellesleg ő meg is tudott magyarázni azzal, hogy akkoriban féltette az autóját. És addig tartottak ezek a visszatérő álmok az autóval, amíg, és az álomban azt láthatta, hogy az autó elindult hátrafelé, és nem tudta megállítani. És ez ugye ez egybeesett azzal, hogy ő féltette az autóját. És igen, nyilván ez vonatkozhat arra, hogy ő féltette az autóját, viszont az, hogy ő az autóját féltette, az mit jelent? Hát az, hogy ő valójában az értékrendjét, az ő értékrendjét, az ő életének az értékrendjét, az autója, az új autó úgymond felborította. Tehát az állam az nem csupán az autóról szólt, hogy ő félti az autóját, hanem arról szólt, hogy az autó, az ő autója hatalmába kerítette őt. És ezért az ő élete, az ő életének autója elkezdett hátrafele menni. És itt azt hiszem már rá is tértem a lényegre, mert hogy kimondtam azt, hogy az élete autója, az életünk autója hátrafele kezdett menni. Az életünk járműve, úgymond. És valahányszor mi ilyen álmot kaptunk, egyértelműen azt a megértést kaptuk. És jelzem, szeretném hangsúlyozni, nem szeretném ezt általánosítani, mert lehet, hogy valaki kap egy autós álmot, és annak a jelentése más lesz, eltérő attól, amit most én mondok. De többnyire mi, amit kaptunk álmokat, azok mind úgy nyertek értelmet, hogy az életünk autóját jelképezték. Egészen pontosan a lelkünknek, tehát a mi élő valóságunknak a járművét jelképezték az autók, a mi testi és földi életünket jelképezték az autók. Volt olyan, hogy az autónknak kialudtak a fényszórói, a lámpái. Sötétben voltunk, de a fényszórók nem működtek, és alig látszott az út. És ilyenkor például történt valami olyan az életünkben, ami minket úgymond besötétített, a mi látásunkat valamelyest besötétítette. Például egy nehezterés, vagy valamiféle bántás, vagy valamilyen konfliktus, ami kizökkentett minket a lélekből. És Isten úgy jelezte, hogy baj van az életünkben, hogy az autónak a lámpái kialudtak. Nem világították meg az útat. A testünk lámpás, a szemeink nem világították meg az útat. Nem volt jó a látásunk. Volt olyan, hogy egy autóban többen voltunk. Ilyen is volt. Ez azt jelentette, hogy többünknek azonos az élet útja. És mint tudjátok, Isten megengedte, hogy néhányan többször is beszélgettünk, és voltak közös kijelentéseink, mint ahogy Isten azt kijelentette korábban Pál apostol által, hogy amikor mi találkozunk, hát nem csak Pál apostol által, néha úgy fáj, megmondom őszintén, fáj az, hogy így nem is tudom, zsigerből most már nem tudom ezt megítélni helyesen talán, hogy zsigerből vagy testből egy ilyen kényszerűség, hogy az ember hivatkozzon folyamatosan a Bibliára, és ugye így ezáltal is megtörténhet az, hogy valaki azt gondolja, hogy a Bibliát istenítjük, holott ez nem így van. De igen, alá lehet támasztani a Bibliával, a Biblia kijelentéseivel, hogy azt mondta Jézus, hogy ketten vagy hárman találkozunk az ő nevében. Ott van ő is közöttünk. Tehát úgy volt kedves a mindenható Istennek, hogy az apostolok is többen voltak, és voltak közös kijelentéseik és kijelentéseink nekünk is. Ezt nem titkoltuk el. A mi közös kijelentéseink az, hogy igazából minden Isten szeretővel közös volt, mert megosztottuk, nem rejtettük el a kijelentéseinket. És igen, történt az, hogy egy autóban utaztunk, és annak is volt valami üzenete, hogy együtt menjünk, közös az útunk, az az útszakasz mindenképp közös, ugye? És vannak közös megértések, vannak közös kijelentések. Egyik kapja a nyelveken szólást, ugye? Új beszédeket, új példázatokat például. És tehát, mint a játszótéren, amikor több gyermek együtt játszik, van közös játékuk, közös élményeik, és nem mindenki ugyanazt csinálja, de mégis szép, van egy harmónia, van egy közös, van egy egység közöttük, mert mindenki ugyanazt a dolgot munkája, különböző megközelítésből, különböző irányból. És az autónak a lényege ez, hogy valamelyest jelképezi a mi földi életünket, a mi földi testi életünket. Most például, amikor egy autó hátrafele megy álomban, az ugye azt is jelentheti, hogy az embernek a lelke, az ő élő valósága nem előre megy. Nem abba az irányba halad, amelybe kéne haladjon, hogy legyen neki öröme. Az élet útján menjen. Vagyis az élet útján is, igazából, hogyha hátrafele menjünk, akkor az már rögtön nem az élet útja, hanem a megsemmisülés, ugye a halál útja. Teljesen egyértelmű. Kedves utitársam mondta, hogy egy autót látott fényes nappal, amely sofőr nélkül haladt, ment magától. És mi a különbség az álomképek és a valóság képei között, a nappali valóság képei között? Hát úgy igazából jóformán semmi, talán csak annyi, hogy az álomképek azok hűségesebbek, igazságosabbak, hát a nappali valóság képeit sajnos nagyon felhigítják a mesterségesen kreált képek, a manipulált, mesterségesen manipulált képek. Tehát nyugodtan kimondhatjuk, hogy az ember éjszaka van ébren, és nappal alszik. Azért, mert éjszaka nagyobb a lehetősége a léleknek, hogy olyan képeket adjon az embernek, amire neki szüksége van. Nappal, napközben beindul, ugye vagyis bekapcsol a szabad akarat, és az ember önkényesen váltogathatja a képeket, választhat magának képeket tetszése szerint. Tehát napközben kisebb az esély a szembesülésre, mint éjszaka. Viszont még a nappal képeit is a mindenható Isten fel tudja használni arra, hogy megmutasson nekünk valamit. Most például az, hogy egy autó sofőr nélkül megy az úton, az ugye eléggé beszédes. Amikor egy taxi elindul a sofőr nélkül, ott már óriási bajok vannak. Vagy ha az én testem elindul a lelkem nélkül, ott is óriási bajok vannak. Volt olyan, hogy egy ilyen brutális, erős hószánnal mentem fullgázzal is, azt éreztem, hogy a lelkem elmaradt hátul. A testem elment elől a hószánon, és a lelkem hátul elmaradt, szó szerint. Volt egy ilyen érzése. Ez is eléggé beszédes. Eléggé jellemzi a modern ember életét, hogy az autók önálló életre keltek, maguktól kezdtek, tehát megelevenedtek az autók, a taxik, sofőr nélkül kezdtek közlekedni. Korábban meg az volt, hogy a sofőrt kényszerítették arra, hogy arra menjen, ahova ők akarnak menni. A nappali valóság képei teszik ezt az emberre, hogy az autót manipulálják. Az autót központilag irányítják. Van egy ilyen központi irányító, vagyis egy irányító központ, ugye, ami lehet a híradó, lehet a Facebook, lehetnek a napi hírek, és azok irányítják az emberek autóit, és az emberek kénytelenek arra menni, ahova az autók mennek, abba az irányba menni, ahova az autók mennek. Viszont az autók központilag irányítva vannak, az interneten keresztül, a világhálón keresztül. Ekképp a legtöbb lélek is arra kényszerül, hogy oda menjen, ahova az ő autója megy, ahova az ő autóját irányítják. Most nyilván tudjuk jól, hogy a legtöbb autó a temető felé van irányítva, és különböző sebességgel haladnak az autók a temető felé. És sajnos a lélek is arra kényszerül, hogy a temető felé haladjon az autóval együtt. Mivel hogy az történt, hogy elveszítette a kontrollt az autó fölött, az irányítást. Az autónak kellett volna a lelket szolgálni, hogy arra vigye a gazdát, amerre ő menni akar. A lélek merre akar menni? Hát nyilván a lélek, a kis lélek, ő a minden lélek atyához kívánkozik. Mint hogy a gyermek kívánkozik az ő édesapjához, a szüleihez. Ott érzi magát biztonságban. A lélek is, tehát mi, mindenki, még az ateista is, az ateista embernek a lelke is a nagy lélekhez kívánkozik. A szent lélekhez, ugye, úgy mondja az írás, tehát az Istenhez kívánkozik. Ezt vagy bevallja, vagy nem. Teljesen mindegy, egyértelmű, hogy a legtöbb autó, a legtöbb jármű, a legtöbb test tagadja ezt. Mert a központ úgy irányította a testet, hogy ezt tagadja. Tehát ugye a full ateizmus, sőt a vallásos ateizmus korát éljük. Legtöbb ember úgy Isten tagadó, hogy közben azt hiszi, hogy hisz Istenben. Tehát egy vallásnak a képviselője benne van egy vallásban, vallási szervezetben, és közben nem vesz észre, hogy embereket követ. Tehát nem Istent követi, nem Istennek a lelkét, a szent lelket követi, hanem embereket követ. És úgy, ahogy a tékozló fiút, az ő lelkét kezdte vonzani az atya haza, kezdte hívogatni, a tékozló fiúban felébredt a vágy arra, hogy kapjon ő igazi eledelt, igazi táplálékot, mert ott, ahol ő van, a disznók vájújánál, ott ő csak moslékot eszik. Hogyha a lelkünket, a testünk táplálja, akkor ő moslékot eszik. A központból a testünk kapja a moslékot. A világhálón keresztül, az interneten keresztül, a médián keresztül. És hogyha a testünk táplálja a lelkünket, akkor ugye esszük a moslékot is. Egy idő után megtörténhet, sajnos ez nem mindenkivel történik meg. Viszont megtörténhet az, hogy egy idő után a lélek azt érzi, hogy az az étel, az az eledel, amit ő fogyaszt, ehetetlen, sőt, meg van mérgezve. És ez valóságosan történt az elmúlt években. Tehát az a táplálék, amit kapott a test a világhálón keresztül, a világmédián keresztül meg volt mérgezve. És így az autón keresztül a sofőr meg lett mérgezve. A lélek a testen keresztül meg lett mérgezve. A testet irányította a központ, a világmédia, ugye? Elkezdve az iskolától egészen a vallásokon keresztül a hát minden médium, minden testi médiumra gondolok itt, testi médium, tehát minden közvetítő szerepet játszik, ugye? Tehát maga a világháló az egy médium, egy ilyen közvetítő szerepet játszik a világháló. Egy információs forrás, információforrás és a fogyasztó között. Tehát megírják New Yorkban a híreket, angolul azt lefordítják a világ minden nyelvére, és egy gomnyomással azt leküldik minden országba, és azt ottan terjesztik. És azt a hírt, azt az információt megkapja a test, a testen keresztül. A lélek is megkapja azt. Tehát megfordul a dolog. Úgymond a taxi kezdi a sofőrt gyógyítani, vagyis táplálni a sofőrt. Korábban meg az volt, ugye, hogy a sofőr gondját viselte az autójának, a taxinak. Elvitte szervizelni, olajcsere meg minden, és hát a taxi is biztonságban volt, ugye, mert a sofőr az intelligens volt, tudta, hogy az számára nem fontos eszköz a taxi, az autó, és hát karban tartotta, megadta, mire szüksége volt, javítgatta a cserealkatrészeket, ugye rendszeresen cserélte, olajat cserélt, és az autó is biztonságban volt, mivel hogy a taxis, vagyis a sofőr biztonságban volt. De most már megfordult, ugyanis az autó kezdett gondoskodni a sofőrről. Az autó ejtette a sofőrrel, hogy ő kell gondját viselje a sofőrnek. Viszont az autónak gondját viseli a központ, ugye a irányító központ. Nem tudom, ezt így mondják-e, gondolom valami ilyesmi. Aki taxizott vagy taxizik, azt tudja, hogy ezt hogy hívják. Talán irányító központ, ahol ugye kiadják, kiosztják, hogy ki merre kell menjen. Tehát ez történik, hogy az irányító központ, a médián keresztül a járművünk, az autó irányítva van, és az autón keresztül maga a lélek is, tehát mi, mert mi vagyunk a lélek. A lélek is irányítva van, tehát a léleknek a táplálékáról a központ gondoskodik. Nem a szent lélek, vagy nem a felhő, mert ugye Jézus elment a felhőkben, és a felhőkbe, ugye? Így írja az írás. Felvitetett a felhőkbe, az Isten jelenlétébe. Ugye a fenti felhő az a mennyek országa, Isten felhője. Úgy lehetne mondani. A lenti felhő az, tudjuk jól, hogy a maga a központ, az információs központ, a navigációs központ, irányító központ. Az a lenti felhő. Csak hogy a lenti felhőnek nem érdeke az, hogy a sofőr eljusson a fenti hazába. Ezért a lenti felhő, a lenti központ úgy irányítja az autókat, úgy irányítja az autókon keresztül az embereket, a sofőröket, hogy ők lent maradjanak. Miért? Azért, mert a lenti központ, a lenti felhő valójában a sofőröknek az élet energiájából él, tartja fenn magát. Többször beszéltünk erről, hogy maga a fennevad rendszere a rá figyelő emberek figyelmén keresztül, az emberek lelkéből, az emberek életenergiájából tartja fenn magát. Az az elbukott rendszer, amit igazából mindannyian utálunk a szívünk mélyén, mi hoztuk létre, és mi is tápláljuk azt. Tehát a sofőrök a taxisoknak a lelkéből tartja fenn magát ez a rendszer. Azon sofőrök, azon lelkek életerejéből tartja fenn magát az irányító központ, a fennevad rendszere, akik engedték, hogy a járművük irányítsa őket, vagy az autó irányítsa őket. Így maradt fenn ez az elbukott földi, mondjuk az, hogy sátáni rendszer. Ugye, az a piramis hierarchia, a fáraó hierarchiája. Így tartja fenn magát. így élősködik azokból a lelkekből, akik ráirányítják a figyelmüket. Elnézést, egy picit ilyen vontatott ez a, most nincs olyan túl nagy, most túl jó kedvem, vagy lehet, hogy nem is vagyok annyira lélekben. Szóval a technika is megzavart megint, hagytam magamat technika által megzavarni. De remélem, hogy érthető, amiről szó van, hogy miért ad Isten ilyen álmokat nekünk, miért ad ilyen képeket a fényes nappal is, mint ahogy Nóra kapta ezt a képet, ugye meglepő, amikor egy autó kijön sofőr nélkül, már annyira önműködő, igazából nem is önműködő, mert hát maga a tervező irányítja, maga a rendszer irányítja, amire rá van csatlakozva. Elég jól megmutatja azt, hogy a legtöbb ember, ugye abból már a sofőr kiesett, abból az autóból. Ha egy picit tovább fűzzük a gondolatot, akkor mondhatjuk azt, hogy az az autó lelépett, a sofőrt jármű nélkül hagyta, vagyis ez jelentheti azt, hogy maga a lélek kiszállt a testből, ugye, az autóból, és nem, tehát autó nélkül az autó lelépett, tegyük fel, ugye, baleset következtében tönkrement, és eltemették. Nagyon kemény figyelmeztetés egyébként ez. Hogyha autóbaleset történik előttünk, vagy akár velünk is, vagy hogyha tudunk autóbalesetről, a családban történik egy súlyos autóbaleset, az nem csak arról szól, akivel ez történik, drága emberek, hanem azokról is, akik annak a szemtanúi, fültanúi, hogy mit jelent az, amikor a test azt csinál, amit akar, és a lélek arra kényszerül, hogy kövesse a testet. Mert a testnek megmondja a központ, megmondja a rendszer, hogy mit csináljon. És a lélek el van szakadva a forrástól, Isten lelkétől, a Szent Lélektől. És ilyenkor történik az, hogy az a jármű, amit kapott a lélek, aminek a rendeltetése az, hogy elvigye a gazdáját a desztinációba, ugye, célba érjen a gazdájával, nem azt teszi. Tehát nem a gazdát szolgálja, hanem a gazda szolgálja a járművet. És ez történik a modern Európában, a modern Magyarországon, Székelyföldön is, hogy a legtöbb sofőr, legtöbb lélek a járműnek a szolgája. A legtöbb sofőr azt csinál, amit a jármű mond neki. Ugye? Ezt tapasztalhatjuk. Tehát a jármű megmondja a sofőrnek, hogy mit tegyen vele, mit cselekedjen vele. Hogyha azt mondja a jármű, hogy ő azt kívánja, hogy ő mostantól szőke legyen, akkor a sofőr parancsszóra engedelmeskedik. Beszőkíti a járművet, például, egyszerű példa, vagy befeketíti, vagy tudom is én. Hogyha a jármű azt mondja, hogy neki új öltözékre van szüksége, ugye új bádogolásra, akkor ugye elmegy a vezető, a jármű vezető, a léleké is szilikont tetett különböző, ugye, tehát karosszériát megjavítja a jármű kívánsága szerint. De a jármű kívánsága, drága emberek, az a központtól van, központ által van meghatározva, a média által, a Facebook által, a divat által van, meghatározva a hírek által, a filmek által. Tehát így a legtöbb sofőr rabja a saját járművének. Én azt mondom, hogy nekem van egy autóm, ezt hiszem, és a jármű azt mondja, oké, hát hidd ezt, ha akarod, az engemet nem érdekel. Mit hiszel te? Én tudom, mondja a jármű, hogy igazából én vagyok a tulajdonos, és te vagy a birtokolt tárgy. Tehát amíg én azt hiszem, hogy van nekem egy járművem, addig az én járművem tudja, hogy van neki egy bolond gazdája, aki azt csinál, amit ő mond neki. Érthető? Tényleg elnézést így a hangulat miatt, nem is egy olyan vidám téma ezt mondjuk, tehát nem szeretnék ebből poén csinálni, elég komoly téma. Mert súlyos, nagyon kemény szembesülés lehet valakinek, akárkinek, aki ezt hallja, hogy mostanig, ami idő eltelt az életedből, a jármű mondta meg, hogy te mit csinálj. A te járművet, a tested mondta meg, hogy mit csinálj. Sőt, a tested mondta meg, hogy ki vagy te valójában. A tested megtanulta a központtól, hogy ki vagy te. És elmondta a tested neked, hogy te ki vagy, és te elhitted neki. És akkor elhitted neki, hogy te jó, jó apuka vagy, jó anyuka vagy, meg jó munkás ember, mint az Árpi. Hittél neki mindent, amit ő mondott neked. És nem tűnt fel, olyan sok, olyan hosszú időn keresztül sem tűnt fel, hogy igazából a te járművedet más irányítja. A kormány a te kezedben van, de az a kormány már nincs összekapcsolva a kerekekkel. Tehát a kormány te forgatod, mint Pistike az óvodában, de hogy igazából nem te irányítasz. A járművedet valaki más irányítja. Ez pont olyan, mint a körhintán. Ott is vannak ilyen kicsi kocsik, ugye? Bősz a kicsi kocsival. És van kormány, megfelel a kormány, és tekered balra, tekered jobbra, de a kocsi úgyis arra megy, amerre a körhintának a motor irányítja. Így jártál te is, így jártunk mindannyian. Mindannyian arra mentünk, amerre a körhintának a motorja irányította a járművet. De a kormány a kezünkben volt, és azt hittük, hogy jaj, hogy bum-bum-bum-bum-bum, menjünk mi, irányítjuk az autót, vezetünk. Nagy sebességgel szágodozom, de közben nem az történt, hogy mi voltunk az irányítók, hanem a járművünk irányított minket, amelyet egyébként maga a rendszernek a motorja, a sátának a motorja irányított. Az a kérdés, hogy kell lesz még jobban részletezni ezt a szerintem ez túl van már tolva, úgy érzem én. Tehát ez úgy sejtem, hogy érthető, már mostanig is. Nem teljesen értem, amit írtál Levente. Mostantól az alkalmazást tesz mindent. Az Android, én, Bolt, nem értem. Bolt, Ubert, szerintem várt vagyok ehhez. Tehát ezért ad a jóságos Isten ilyen álmokat, autós álmokat. Még nekem is. Nekem is ad ilyen álmokat. Engemet is Isten figyelmeztet. Noha én motoros voltam, és motorokat most is inkább szimpatizálom, mint az autókat. Mégis autós álmot kaptam, legutóbb én is. És azt mondatta meg Isten, hogy egy sportautóval, nem is szedtem a sportautókat, inkább az ilyen, klasszikusabb járműveket szerettem, az ilyen kerekebb, régi oldtimer autókat szerettem, mint az ilyen sportautókat. A sportautó milyen, az gyors, erős, ugye hatalmas erővel, sebességgel tud menni, és éreztem, hogy én azzal már tovább nem mehetek, ahol a járművel. Le kell tegyem azt a járművet, ami azt jelenti, hogy a sportautónak akár a kényelmét, a sebességét le kell tegyem, el kell engedjem. Nyilván ez lehet az internet is például, hogyha úgy adja Isten. Mert ugye ez itt eléggé nagy sebességgel tudtam dolgozni, csinálni azt, amit csináltam mostanig. De hogyha a sportautó nélkül, a világháló sebessége nélkül csinálom azt, amit csinálni kell, amivel Isten megbíz, akkor ez másképp fog történni. Na de, hát ezt Istenre bízom, hogyha azt akarja, akkor nyilván kívánom, hogy adja nekem erőt és elhívást meg, meggyőződést arra vonatkozóan, hogy elengedjem a sportautót. Na, a sportautóval menjek tovább, hanem gyalogosan menjek tovább, mert nincs annak értelme, hogy egy sportautóval száguldozzak. Mert a sportautó, hogy ez, az ugye, mint ahogy legtöbb mai autó, az egyrészt felhívja magára a figyelmet, és könnyen manipulálható kívülről. A mi járművünk kívülről könnyen manipulálható. Tehát fontos, hogy a lélek vezessen. És az mutassa az utat számunkra. Ne a sportautó, ne az autó, ne az eddigi életvitelünk, amelyet megszoktunk, amelyet könnyen tud ugye manipulálni a központ, az irányító központ. Tehát az álomautó azt mutatja meg, hogy az életünk merre halad, hogyan halad. A fényszórók fel vannak-e kapcsolva? A testünk lámpásai jól működnek-e? A belső világosságból, tehát a lámpásunkra, ugye, mert ugye az autó az, hogy működik, az autónak a fényszórói. Úgyhogy ha jól működik az autónak az akkumulátora, akkor van a fényszórón áram, és tudnak világítani a fényszórók. De hogyha tönkre van menve az akkumulátor, hogyha nem termel erőt, energiát az autó, akkor a fényszórók nem világítanak. Avagy hogyha a sofőr nincsen rácsatlakozva a világ világosságára, Krisztusra, akkor nincsen benne világosság, és az ő fényszórói, az ő szemei nem világítanak. Többször beszéltünk arról is, hogy a szemünk nem arra van, hogy lássunk vele. A szem nem arra van, hogy lássunk. Ja, igen, azt írja Levente, hogy réged taxizott, és ugye volt egy ilyen diszpécser a központban, hogy aki irányította az autókat, egy élő személy, egy emberi személy, de most már egy android van helyette, egy android alkalmazás van helyette. De teljesen egyértelmű, hogy a mesterséges intelligencia irányítja az autókat, és azáltal az emberek lelkét is, hogy hova irányítja, találja ki mindenki. Nem nehéz szerintem kitalálni, hogy a gép, a fenevad hova irányítja a sofőröket, a lelkeket. Tehát a szem az nem arra van, hogy lássunk vele, drága emberek. Ez hatalmas botrány, ugye, mert most már ezt már első-második osztályon tanítják, hogy a szemnek a szerkezete, meg lencse, meg retina, meg minden, és azzal látunk, és nem sok embernek fordulnak a fejében, hogy a szemnek a szerkezete az pont olyan, mint egy vetítőgépnek a szerkezete, akinek volt otthon ilyen diapozitív, azt hiszem diapozitívnak hívták, vetítőgépe, azt tudja, hogy az hogy működött pontosan, mint a szem. Tehát a szem az sokkal inkább úgy működik, mint a vetítőgép. Ez, ami számunkra felfogadatlan, és nem fér bele a fejünkbe, mert a fejünk az már megtanulta azt, hogy a szemünk arra van, hogy lássunk. De Jézus nem ezt mondta. Ő azt mondta, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Pú, nagyon kemény. Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy látunk, a ti bűnötök megmarad. Fennáll a veszélye, hogy a bűnötökben fogtok meghalni. Hogyha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Vagy ha vakok volnátok, akkor nem annak hinnétek, amit a szemeteken keresztül láttok, hanem hogyha vakok volnátok, annak hinnétek, amit a lelketekkel láttok, és az sokkal pontosabb, mint az, amit a szemünkkel látunk. Ezért mondtam azt, hogy az éjszakai képek, azok valósabbak. Az éjszakai képekkel Isten tud minket segíteni, meg tud igazítani. Nappal viszont a nappali képeket manipulálja a világháló. Tehát nem azt látjuk nappal, amit kéne lássunk, hanem azt, amit akarja a sátán, hogy lássunk. Ez történik. Tehát nappal azt látjuk, amit a sátán láttat velünk. Magyarul nem is akarom ezt másképp fogalmazni, mert akkor azt gondolhatjuk, hogy ez egy nem túl fontos dolog. Igen, tehát nappal azt látjuk, amit a sátán akar, hogy lássunk, éjszaka pedig azt látjuk, amit Isten akar, hogy lássunk. Tehát például, hogyha én napközben én szentnek hittem magamat, akkor éjszaka kapok egy olyan képet, amit én már nem tudok manipulálni, sem a Facebookról, sem a YouTube-ról, sem egy amerikai filmből. Nem tudom manipulálni. Az éjszakai képen Isten, mint ahogy meg is van írva a Bibliában, megmutatja, hogy mi van bennem, mi van az én életemben, mi a valóság az én életemben, mi az igazság az életemről. Ezért egy éjszakai álom sokkal többet tud segíteni nekem, mint egy nappali kép. Tehát egy éjszakai autó sokkal inkább meg tudja mutatni, hogy velem mi a helyzet, mint a nappali képek, amelyek mind manipulálva vannak a gép által, sátán által. Igen, hogy mondja itt Nóra, hogy automata a fényszóró is. Vannak ilyen autók, ugye, hogy a fényszórók is automatán működnek, így még azt sem veszük észre, hogy nem is látunk, mint az emberek, amikor csak vakon élnek a világban, pedig nem is vakok, bár azok lennének, ugye, azok lennénk. Mert hogyha vakok lennénk, szó szerint, akkor látnánk. Emlékeztek, hogy többször elmondtam ezt a történetet, hogy egy kedves barátom szó szerint megvakult, és kicsit sokkoló volt számomra is a történet, mert az öt nappal beszéltem velem, telefonon is úgy adta a lélek, hogy azt mondjam neki, amit Jézus mondott, hogy annyira fontos az ő lelke Isten számára, hogyha az volna az ára, hogy az ő lelke megmeneküljön, hogy megvakul, még úgy is megírni. Tehát, hogyha az az ára, hogy egy lélek megmeneküljön, egy sofőr megmeneküljön, hogy ő megvakul fizikailag, az ő fizikai személy, földi személy megvakulnak, elveszítik a világukat. Úgy is megéri, mert jobb nekünk csonkán bemenni Isten országába, vakon, vagy sántán, vagy bénán, mint épp testtel a gyehenna tüzébe. Ezt mondja Jézus. És akkor másnap hívott telefonon, megvakult egyik szeme. Elég kemény volt az, ugye, gondolhatjátok. Tehát Isten adta nekem azokat a szavakat, amiket mondhattam, amikor telefonon beszéltünk, és ő is engedte meg azt, hogy megvakuljon. Azt is ő engedte meg, hogy az orvosok kimondják, hogy többet soha nem fog látni. És a látását is ő hozta vissza, hogy legyen teljesen nyilvánvaló az ő jelenléte, az ő hatalma. Ez mind általa történt. Térünk vissza a fényszórókhoz, a szemhez. Aki tanult fizikát és szerette a fizikát, azt talán emlékszik, optika, fénytan, ugye, optika órán, amikor optikát tanultunk fizikából, akkor volt szó erő, szép, az is szép tudomány egyébként. Tehát aki szereti a természettudományokat, azok számára szép. Az optika, vagy akár a mechanika is, tehát szép a természettudományok, azok a tudományok, amelyek tényleg így még valós, talajon mozognak, és nem az elmélet síkján. Azok szépek tudnak lenni, és szórakoztató is nyilván az ember számára meglátni, hogy hogyan működik a fény, a fénynek az útja, hogyan működik a mechanika, az emelők törvénye, és így tovább, és így tovább. És tehát tanultuk, hogy hogyan működnek ugye a lencsék, hogyan működik a prizma például, hogyan bontja fel a fényt, a fehér fényt, annak az elemeire a prizma, ugye ez a, azt hiszem, hogy hívják azt hasába, ilyen háromszögű hasáb, tehát igen, három oldalú hasáb. Nem tudom, most már nem emlékszem pontosan helyes kifejezésre, de az képes ugye felbontani a fehér fényt az elemeire, a szivárvány színeire. Ezek mind szép dolgok. És akkor tanultuk azt, hogy hogyan működik a vetítőgép, hogy a fényt ugye hátulról előre vetíti, és ott van előtte a diapozitív, ugye, maga a film, azt ő megvilágítja. A fehér fény megvilágítja a színes diapozitívot, és azon a fény, ugye, a fehér fény már fel van bontva az elemeire, annak függvényében, hogy milyen minták vannak a filmen. És azt ő rávetíti a lencsére, a lencse az pedig összpontosítja azokat a képeket, és kivetíti a fehér vászonra. És ugye nyilván az ember bele sem mer gondolni abban, hogy mi van, hogyha a szemünk valójában így működik. Tehát nem úgy, ahogy mondja a tudomány, az orvos tudomány, hogy a szemünkkel látunk, hogy a különböző fényekbe jönnek ugye a pupillán keresztül, ugye, a lencsén keresztül, és azok rávetítődnek hátul a retinára. Mi van, ha a szemünk a valóságban, az Isten szerinti valóságban úgy működik, hogy vetít, és így akkor már van értelme annak is, amit Jézus mondott, hogy a te szemed miért gonosz, Attila? A te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Hogy vetít az ember az ő belső tartalmát, vetíti ki az ő szemeivel. Az ember nem azt látja, ami van kint a világban, erről szólt a korábbi felvétel. Nem azt látja, ami van a világban, hanem azt látja, ami van a saját szívében, amit ő kivetít a fehér vászonra, kint van a fehér vászon. És a szemeink kivetítik azt a világot, ami van a szívünkben. Ez kemény, ez nagyon kemény, ez egy undorító, büdös gondolat a test számára. Ő nem akar ezt nem akarja hallani egyáltalán. Hát akkor szembesülnie kell azzal, hogy ő csinált mindent, ő tett mindent, ami kint van, azt, mint ő vetítette, társvetítőként részt vett abban a vetítésben, ami a világot olyanná tette, amilyen most. És hogy ez mennyire igaz? Hát, vizsgáljuk meg. Egy vagy két ember eltervezi, hogy épít, ugye kettő vagy három, azt mondja Jézus, hogy két vagy három ember, ketten vagy hárman. Egyetértünk bármiben is, azt megadja nektek a ti mennyi agyátok. Két vagy három ember egyetértenek abban, hogy valakit bántalmazzanak, valaki ellen szövetkezzenek, valakit megbántsanak, vagy eltegyenek láb alól, még azt is megengedi, megtörténik. Összeesküvés megtörtént, egyetértés. utána meg azt kivitelezik, azt, amit, amiben ők egyetértettek. A házépítés, ugyanaz a helyzet, erről beszéltem a múltkor is. Hogy a kápolna hegyen azért van ott, mert egy ember elképzelte, ezt elmondta egy másik embernek, és akkor már két ember egyetértett abban a kápolnában, de nem volt elég erő hozzá, nem volt még elég energia. És az a két ember azt tovább mondta a kápolnának az elképzelését, és akkor végén már 100-an tudtak a kápolnáról, vagy 500-an tudtak a kápolnáról itt a hegyen, itt, ami van nálunk Gergyóban, a hegy tetején. És amikor 500 ember tudott a kápolnáról, és egyet értett abban, hogy kéne kápolna, akkor mindenki a saját lelkéből, a saját élet energiájából vetített. Tehát mindenki részt vett a vetítésben, és addig vetítettek, hogy a kápolna felépült, hogy a kápolna miből épült fel? Hát energiából, életidőből, életerőből, a lélek energiájából épült fel. Az emberek lelkéből épült fel egy halott kápolna, és az emberek lelkéből van fenntartva most is egy halott kápolna. Ahhoz, hogy ez a kápolna ott létezzen a hegy tetején, azt most is kell vetítség többen. Akik oda mennek, ugye arra figyelnek, azt bálványozzák, azt istenítik úgymond, azt tekintik szent helynek, és nem az ő szívüket, ugye arra Isten kéne legyen, lakozzon, nem azt a kápolnát, azok az emberek vetítik, társvetítők. És így azt a fényt, azt a világosságot, amit kapnak Istentől, ők a halott dologra vetítik, tehát halott dolgot vetítenek azzal. Tudom, hogy kissé elvont gondolatok ezek, de azt is tudom, hogy a lélek érti. Az újjászületett lélek ezt érti, felfoghatja. Mi Isten megadja, hogy nekem megadta, megadja másnak is, hogy ezt értse. Miért ne adná meg? És akkor a szemünkkel vetítünk, vetít mindenki valamit. És hogyha amit vetítünk nem tetszik, akkor azt mondjuk, hogy a szomszéd bácsi a hibás. És őt fejbe verjük valamivel, egy bottal. És a szomszéd bácsi meghal, közben én voltam a vetítő. Az én szívemnek a tartalma volt oda kivetítve, a fehér vászonra, a vetítő vászonra. És gyilkossá lettem, mert nem vettem észre, mert nem akartam belátni, hogy amit látok, az az, amit én vetítek, ami a szívemnek a tartalma. Persze igen, működik valamelyest a szemmel való látás is, mert a programozás, a sofőrnek a programozása, a vezetőnek a programozása úgy történik a szemen keresztül. De ezt nevez Jézus külső sötétségnek. Külső sötétség, amit a szemeinkkel látunk. Hogyha én annak hiszek, amit a szemeimmel látok, átok alatt vagyok. Átkozott vagyok magyarul. Átkozott mindenki, aki emberekben hisz, embereknek hisz. Emberi erőbe és emberi értelembe. Emberi értelemre támaszkodik. Tehát mindenki átok alatt van, mert ő a külső sötétségnek hisz, és nem a belső világosságnak, amit adna a mindenható Isten az ő gyermekének. És akkor így van a lélek rabulejtve, fogjulejtve, és így van kizsákmányolva, mert a lélek nem csupán fogjul, rabul van ejtve a rendszer által, hanem ki is van zsákmányolva. Egy barátomat, akkoriban jó sok pénze volt neki, és borisztak ott valahol Indiában, és látták, hogy vagányul szórja a pénzt, és elfogták, rabul ejtették őt, és megzsarolták az életével, hogy ami pénze van neki, mindent azt küldessen el, tetesse fel az ő kártyájára, vagy nem tudom pontosan, hogy történt, és hogy 100 000 dollárt elkoboztak tőle, tehát kizsákmányolták őt. Az életért cserében az életét megtartotta. Sok pénzt ugye elvesztett, de az élete az megmaradt. Ezt teszi a világ is. Kizsákmányol minket a járművön keresztül, mivel hogy mi azt hisszük valóságnak, amit a szemeink látnak. Azt gondoljuk igaznak, amit a szemeink látnak. Ezért ki vagyunk zsákmányolva. Mi követjük a járművünket, amelyet a sátán irányít, a rendszer irányít. És elveszünk. Elveszünk, mert a rendszer kizsákmányol minket, de ellopkodja az életidőnket, életenergiánkat, amit arra kaptunk, hogy visszaérjünk atyánk házához, a járművel együtt, a testtel együtt. És akkor az atyánk házánál a járművet leparkoljuk, és bevegyünk atyánk házába, mennyek országába. ez Istennek a terve. De mivel, hogy a járművet nem a lélek irányítja, és nem a lélek ismeret, nem a szent lélek ismeret, ezért a legtöbb autós, legtöbb sofőr nem fog visszajutni a Teremtő Istennek a házához, és ki lesz zsákmányolva a központ által. Ez van. Kicsit ilyen szomorú gondolat, de lehet le is törlöm, hogyha úgy érzem, hogy nincsen hely ennek a YouTube-on. De aki hallhatta, talán meghallotta a lényeget, és nem hiszem, hogy újat mondtam volna nektek ezzel. Talán csak mint emlékeztető lehet ez fontos, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy van egy ilyen ambíciója a járművünknek, a testünknek, hogy ő irányítson minket. Tehát a jármű, a mi járművünk, a testünk kintről tudja meg, a külső sötétségből tudja meg, hogy ő milyen kell legyen, és olyanná alakítatja magát a sofőrrel, a lélekkel. Én is kintről megtudtam gyermekkoromban, hogy milyen kell legyek. A külső sötétségből néztem egy néhány amerikai filmet annak idején, és mint egy pszichopata edzettem magamat, és az én járművemből csináltam egy terminátort, de egész gyermekkoromban. És ez történt. Tehát a maga a külső sötétség, a sátán engemet kizsákmányolt, a lelkemet arra adta egy jó részt ugye, az életemből, hogy brutális módon edzettem naponta, nem is egyszer. Tehát nem, hogy hetente kétszer, hanem naponta kétszer. Még nem egy ilyen terminátor gépezetté váltam. És meggyőzte az én járművem, a lelkemet, hogy én az vagyok, az izmos, erős ember vagyok, aki képes akár embert is ölni. Ugye? Gondolom, hogy nektek is ismerős lányoknak, nőknek, ugye, mert ti is ugyanígy jártatok, mint a férfiak, csak ti másképp, mert én nem akartam a hajamat bedajarolni, vagy mit tudom én megfesteni, hanem egyszerűen edzettem, mint egy őrült név fenevad. Tehát én bizonságot tettem arról, hogy a fenevad, hogy az valóban az emberben van. Tehát fenevaddá tettem magamat. Emlékszem, hogy közel 10 kilós vassúlyt teljes erőmből, így vágtam be hasamba, lefeküdtem, és teljes erőmből nem éreztem semmit. Bárki megüthetett, nem éreztem semmit, ilyen érzéketlen, ilyen fenevaddá váltam. Ez történt, drága emberek, ezt teljesen komolyan mondom. Most akkor persze ugye a nők, ők nem fenevaddá váltak, hanem ők varázslókká váltak. Ti varázslókká váltatok, ugye, nők, akik ugye a bűbáj eszközeivel, tehát a Jézabel féle bűbáj eszközeivel elbűvöltitek a fenevadakat, azon a fenevadakat, mint én is, amilyen voltam. És az a hatalmas erő, amit adott a mindenható Isten az én lelkemnek, nekem, hogy azzal én visszajussak az ő házába, az az erő egyrészt úgymond fenevaddá lett, tehát egy ilyen gyilkológépé lett, meg egy ilyen gépies, ilyen tenyészbika, úgy mondanám, tenyészbika. Emlékszem, hogy volt annak idején Csíksomjón voltunk, ugye van az a nagy búcsú járás, Csíksomjón, és hívtak, hogy áruljunk ilyen jelvényeket, meg ilyen különböző ilyen bálvány, nem szobrokat, hanem bálványképeket, ugye jelvény, meg ilyen emlék képes lapok, meg ilyenek. Rengeteg pénz volt abban, rengeteg ember, tehát ugye több száz, ezer ember is megfordultottan. És rengeteg pénz volt ebben, és teljesen lelkismert nélkül, tehát én nem azért árultam a szüzanyag képeket, vagy a jelvényeket, mert bármilyen közön volt nekem szüzanyához, vagy Istenhez, hanem tudtam, hogy rengeteg pénz van benne. Pénzét csináltam is. Emlékszem, hogy annyira gátlástalan voltam, hogy kitűztem egy ilyen kitűzőst, ilyen jelvényt a zakomra, hogy a falu pikája. És a nők, ugye, ők vették a szüzanyás képet, mert viccesnek találták azt a jelvényt, hogy a falu pikája. A falu pikája oda ment hozzuk, jópofáskodva, és eladta nekik a bálványt. Azt a bálványt, ami Istent helyettesítette az életükben. Ilyenek történtek. Borzasztó, tehát ugye fertelmesség. Nem tudtam, hogy csinálok én sem most. Más nem tudok most sem mondani, mint azt, hogy nem tudtam, mit csinálok. Tudhattam volna, de nem érdekelt, hogy tudjam, hát hisz erős voltam, ügyes voltam. El tudtam adni a hamis, a hazug isteneket, ugye? Az élettelen képeket, faragott képeket. Úgyhogy ez történt. Amúgy jó volna szerintem, hogyha egyre több ember kezdeni ezt így szépen felvállalni, és elmondani, mert ha valaki hallja, akkor talán egy ilyen beszéd alapján ő is elgondolkodik azon, hogy vajon ő hogy élt mostanig, miért élt mostanig, milyen értékrend szerint élt mostanig, ki alakította az ő értékrendjét, az ő életének az értékrendjét, mint nekem is ugye egy néhány ilyen karatés film, ugye. A külső sötétségből kaptam az inspirációt arra, hogy milyen legyek. Ezért mondtam azt, hogy nem kell keresni a fenevadat, hogy ki lesz a fenevad, vagy hol van a fenevad. Ott van bennünk, mert a gyermekkoromban, 11 néhány éves koromban fenevad voltam, teljes fenevad. Brutális erővel, fizikai erővel, nyers erővel rendelkeztem. És Isten csak a tudója annak, hogy úsztam meg azt, hogy olyan bajba keveredjek, aminek köszönhetően, ugye, akár életfogytiglan börtön kapok, vagy valami ilyesmi. Szóval a testlámpás a szem. A testlámpása, tehát az autónak a lámpái nem az autót világítják meg. Az autónak nem azért vannak lámpái, hogy az autót megvilágítsák, hogy milyen szép piros színe van, hanem azért vannak lámpái, hogy az utat megvilágítsák. A mi testünknek is azért vannak lámpái, tehát van két lámpás ugye a testünkön, két szemünk, azért van számunkra az a két lámpás, hogy megvilágítsa az utat előttünk. Tehát, hogy kivetítse azt, ami bennünk van, hogy tudjuk, lássuk azt, hogy akkor tényleg a mennyek országa felé tartunk-e, vagy pedig az ellenkező irányba. Mert a testünk lámpása kivetíti azt, ami a belső valóság. Hogyha a belső valóságban ugye gonoszság van, a belső valóságban egy tolvaj van, egy hiú ember, egy fenevad van, akkor a test lámpásai kivetítik a fenevadat. És így történik az, hogy ugye a Jóskát én fenevadnak látom, egy gonosz embernek látom, mert én rávetítem azt a Jóskára, ami benne van az én szívemben. És így lesz belőle egy gonosz ember. Valójában ő nem olyan, vagyis olyan, amilyen végül is. Isten tudja, milyen. De az én testemnek a lámpása azt vetíti, ami a szívben van. Ha a szívben sötétség van, azt fogja vetíteni a testem lámpása. Sőt, ez itt mondtam azt, hogy a múltkori videóban, hogyha én álmodok valakiről valamit, ugye az szintén azt jelenti, hogy azt mutatja, hogy mi van bennem. Van olyan álom, ugye, amikor valakit megszólítok, Isten valakit meg akar szólítani, egy embert, aki bajban van, világban van, és akkor megkeresem őt, és kedvesen elmondom azt, amit lélek által elmondhatok. Viszont az álom nagy mértékben rólam szól. Az álom is ugye kivetíti, az álomban ki van vetítve, hogy mi az én valóságom, szívemnek a tartalma, mi van benne, mi történik bennem. És ezért ugye, hogyha én meg akarom változtatni a külső képet, akkor nem kell mást tegyek, mint az, hogy kérem a jóságos Istentől, hogy a belső képeket cserélje ki, törölje ki a szívemből a gonoszság képeit, a régi képeket törölje ki a szívemből, és helyezze belé az életképeit, mert erre a mindenható Isten képes, hogy kitörli belőlünk a régi képeket, amiket kintről szereztünk, úgymond a sátántól vettünk kölcsön, és behelyettesíti azokat az élet képeivel. És akkor azt kezdem kivetíteni, és hát egyszer csak azt látom, hogy Jóska megváltozott. Jaj, de jó Jóska, hogy megváltoztál. Ki gondolta volna, hogy meg fogsz változni? Ki gondolta volna az, hogy én meg fogok változni? Inkább ez a kérdés. Ugye mindenható Isten átformál, és akkor nem kell az én szemem gonosz legyen, és nem kell olyannak lássa, aminek korábban látta. Tehát a járműves, az autós álmok, azok körülbelül erről szólnak. Úgy általában azt mutatják, hogy a járművünk éppen merre jár. Kaptunk elég komoly képeket, ilyen figyelmeztető képeket, hogy például beültünk valakinek a járművébe, ilyen is volt. Beültünk valakinek a járművébe, és hagytuk, hogy ő irányítson minket, ugye, az a valaki, és a jármű a szakadékba esett, beest a szakadékba, és Isten megmutatta, hogy ez nagyon veszélyes. Tehát, hogy el tud veszni, meg tud halni a sofőr, hogyha az ő járművébe valaki más vezet, más vezeti az autót, akkor meg tud történni az, hogy baleset következtében elveszíti az életét, az illető személy. Tehát a mi járművünkben csak egy sofőr lehet az út, az igazság és az élet. És akkor a mi járművünk biztonságban halad az úton, a keskeny úton, addig, amíg szükséges, ugye itt a földi életben, amíg Isten úgy adja, hogy legyünk itt a világosság, azok számára, akik utánunk jönnek, és utána pedig már nincsen ugye szükség arra, hogy óvatoskodjunk, hogy kivezeti a járművünket. Mert utána már csak Krisztus van mindenben. Ő van, ugye Istennek a lelke van. Ő minden, mindenekben. Már teljes biztonságban vagyunk itt, meg ugye az itt fennáll a veszélynek, hogy valaki az autón keresztül, a testünkön keresztül próbál manipulálni minket. Ezért van az, ugye a gyülekezetekben, a vallási felekezetekben, hogy testi eszközökkel csábítják az embereket. Tehát majd, hogy nem ilyen, mint az örömlányok olyan eszközökkel csábítják a híveket. Testi eszközökkel, bűbájjal, ugye? Ezt mondtam az előbb, a Jézabel mesterségével. Ezért van ilyen sok fény, technika, hangulatfokozók, látványfokozó, ugye? Meg hangtechnika, meg minden. Mert az emberek a testi eszközökkel vannak elkábítva és elcsábítva. Az emberi lelkek a testen keresztül vannak megfogva és a testiségben tartva. És ezáltal továbbra is kiszolgáltatják a lelküket a rendszernek, a fenevad rendszerének, a sátánnak. Ez történik a járművön keresztül. Úgyhogy talán érdemes odafigyelni az autós álmokra, autós üzenetekre. Isten nem hiába adja azokat. Ugye egyszerű módon próbálj velünk megmutatni, megértetni a lényeget az autóval, az autókkal, hogy az a mi járművünk az ugye veszélyes lehet, hogyha engedjük, hogy más vezesse a mi járművünket, bárki más vezesse a járművünket, ahelyett, hogy kívánnánk mi vezetni azt az Isten lelkével, a Krisztus lelkével. Ugye, ha nem ezt tesszük, akkor veszélybe sodorhatjuk a vezetőnek az életét, a sofőrnek az életét. Úgyhogy ennyi röviden az autóról, az autós álmokról. És persze, ha valaki kap ilyen álmot, vagy ilyen üzenetet, azt ő kell megértse személyesen. Tehát Isten kijelenti egészen specifikusan, hogy neki konkrétan milyen baja van a járművel, hogy a fényszórókkal van a baj, vagy pedig a gumiabroncsokkal, ugye, ott a lábbal, tehát nem helyesen jár az úton, nem megfelelő sebességgel, vagy Isten tudja, kapcsoló szekrényel van a baj, nem akar kapcsolni, amikor a lélek üzen, akkor nem akar kapcsolni, ugye, kapcsoló szekrényel van baj, vagy pedig a kormánykazettával, ugye, kormányt fordított balra, és a jármű jobbra megy. Tehát a direkcióval van a baj. Direkt nem figyelünk Istenre, ugye direkcióval is baj lehet, amikor nem akar a jármű arra menni, amerre a lélek irányítja, a fenti központ irányítja, hanem mind arra akar menni, amerre a lenti központ irányítja a testen keresztül. Hát igen, kedves Tünde, úgy örvendek én neked tényleg, és örvendek, hogy az Úristen az én gyarló haszontalan földi, egyébként haszontalan földi létemet felhasználta arra, hogy megérintsen téged. Ugyanígy felhasználta járművelet is Isten arra, hogy megérintsen másokat. Tehát ez, ugye ez rád is éppen úgy érvényes, mint rám. Te sem vagy külön, vagy én sem vagyok külön, mint te. És igen, sokat ittunk a Babilon borának poharából, igen, ez történt végül is, tehát én is beittam a Babilon poharából, tehát én megtanultam, hogy ki vagyok. Amúgy arra is érdemes kitérni talán, hogy miért tanultam meg, hogy az vagyok én, aki vagyok. Persze, mi kaptam dicséretet is, meg különleges voltam azáltal, hogy ugye olyan fiatal gyerekben, az itt nem ritka volt, hogy valaki ilyen pszichopata módon edzen magát, és úgy nézzen ki. Na, érdekes volt, különlegesség volt, kuriózum volt, és kaptam érte dicséretet végül is, tehát hiába nekem fájt, tehát kínosztam magamat. Lelkem az ki volt nyírva, de kívülről kaptam dicséretet, hogy az nagyon jó, hogy csinálom. Tehát ugye igazi férfi vagyok, 11-12 évesen, vagy nem tudom, hány éves voltam. Tehát ugye ezt így beittuk a Babilon poharának a tartalmából, hogy miért ittuk be, hogy ezt a külső, a sötétségből ezt az identitást miért ittam be én, vagy miért ittuk be. Hát azért, drága emberek, mert ahogy Jézus mondta, megbotránkoztattak, ugye? Tehát elvették tőlünk azt az identitást, amit Isten ránk, vagyis adott nekünk. Tehát tilos volt gyermek maradni, meg kellett komolyodni, fel kellett nőni, tilos volt nevetni, játszani, és kötelezővé vált a GPS gondolkodás, a szorzótábla. És így, hogy a lélek tiltakozott bennünk, hogy nehogy az nem jó nekünk, tehát a lélek ő tiltakozott, ő nem akart ő szorzótáblát tanulni, ő nem akart számigálni, nem akart kalkulálni, semmit nem akart. A lélek, mert a léleknek jó volt az atyával lenni, a gyermek lelkének. Neki az jó volt, csak nem engedték, mert ugye az ő elődei megtanulták, hogy az nem jó, az nem egészséges, ők is erre voltak tanítva. Csak ugye ezt adták tovább a gyermeknek, hogy bűn nevetni vagy játszani, olvasni kell, van házi olvasmány, el kell olvasni, a bácsi mit gondolt, hiába, hogy perverz volt, szifiliszes perverz ember volt, ugye frusztrált beteg ember volt, de meg kell tanulni, hogy ő mit gondolt Lédáról, vagy Lénáról, vagy nem tudom, hogy hívták. És ebben nem volt öröm, drága emberek, ez nem volt öröm a gyermeknek. A gyermek meg lett fosztva az ő identitásától, így jártak az én szüleim, az ő szülei, és mindenki így járt. És mivel hogy meg lett fosztva az ő identitásától, elfelejtette az igazi identitást, amit Isten adott neki, a gyermek identitást, ő meg kellett keresni egy másikot. És így lett a férfiból fenevad, ugye, Terminátor, és a nőből meg Szajha, magyarul. Tehát ugye Jézabel, aki a szépségével elcsábította a férfit, akinél ugye még volt erő. Tehát Ádámnál ugye volt mag, van nála mag. Igaz, hogy már nem tudja azt, mire kell használni, de volt nála mag, és akkor kapta ugye a magot, az élet magvát, az élet erőt. Most is mi történik? Például, hogy egy nő eltemeti a férjét. Ezt úgy is mondják, hogy lelakja. Amikor valaki lakást nem újít fel, nem festi, nem meszeli, akkor lelakja a lakást. Tönkre megy a lakás, ugye, de nem újítja. Tehát nem fordít rá erőt, figyelmet, hogy a lakását felújítsa. És akkor ugyanígy történik az ugye, hogyha nem fordul Istenhez a férfi és a nő, akkor legtöbbször, de ez fordítva is szokott történni, lelakja a nő a férfit. És amikor lelakta, eltemet, és akkor jön a következő. Szépen kisminkeli magát, megnézi a tükörbe magát, hogy nem is olyan csúnya még, megfesti a haját, az ajkait kifesti, az arcát kipirosítja minden, és elmegy donort keresni. Energiadonort. Ez történik, emberek. És akkor jön egy újabb fenevad, ugye, egy újabb önkéntes tenyészbika. Ez van, drága emberek, ez nem túlva, tudom, de ez van. És akkor ő is jön és adja az energiát addig, amíg őt is eltemetik. Ez van. Borzalmas, de... És azért jó erről beszélni, tehát nem kellemes semmiképp. Emberek, nekem sem kellemes erről beszélni, mert... Most nekem is kellemesebb volna dicsekedni azzal, hogy én milyen ügyes vagyok. Tegyük fel, hogyha volna ilyen, amivel dicsekedjek. Nincs ilyen. Isten kegyelme van, amivel dicsekedhetek, és semmi más. Tehát lehetne arról beszélni, hogy milyen nagy dolgot valósítottam meg az életben, de nincsen semmi. Tehát egy kész kudarca az életem minden estől. Tehát Isten kegyelme az, ami által nekem van gazdagságom, és azzal dicsekszem. Magammal nem dicsekszem egyáltalán. De azért fontos erről beszélni, mert aki ezt hallja, vagy hallhatja ezt a beszélgetést, ezt a felvételt, akkor talán ő is megérti, hogy mi a probléma valódi gyökere, valódi forrása, ami egy szóval az istentelenség, az Isten nélküli élet. Isten szava nélküli élet. Igen, mondaná, hogy az elfogadás, szeretet és öröm, erre vágyik minden fiatal, hogy elfogadják őt. Erre vágyik a fiatal, hogy elfogadják őt, mert nem fogadták el, tehát elfogadták, mit tudom, néhány évig gyermeknek. Egy néhány évig oké volt, hogy ő gyermek, és tud egy jó ízűt nevetni, meg tud bohóckodni, meg semmit nem vesz túl komolyan, tehát mindenből játékot csinál. Egy darabig elfogadták, de utána aztán ez már bűn lett, és akkor már nem fogadták el a szülei. Jött a számtanóra, jött a szózótábla, és nem volt elfogadás, csak akkor, hogyha megtanulta, hogy mennyi a 6x6x6, ugye, meg kell tanulni ezt gyermek. És akkor elfogadták őt. És ezért ugye, pontosan, mint ahogy, hogy tessék egy cukorka, egy csokoládé, adsz el a néninek egy puszit. Ugye? A néni, ugye, aki már haldoklik fél lábbal a temetőben van, oda vagy a gyermekhez, akiben még van életerő, és ad neki egy csokoládét, de a csokoládét cserében ő kapja a gyermeknek a frissességét, az ő lelkének a frissességét. Bele sem merek gondolni, mi történik, drága emberek, hogyha ezt vizuálisan látnánk, akkor tényleg úgy kéne azt illusztrálni, mint ahogy egyes amerikai filmek illusztrálják. Vagy ahogy a Biblia is illusztrálja, mert ugye Mózes sem ír túl romantikusan erről, mert ő azt mondja, hogy a nők megeszik a saját magzatukat, a saját gyermeküket. És noha most nem történik ez fizikailag, mert nem igazán hallottam ilyenről. Itt nálunk alfaluban történt, hogy egy anyuka három gyermekét lemészárolt a fejszével, de brutális módon. Előre megtervezett módon lemészárolt az ő gyermekeit. Tehát ez a legbrutálisabb gyilkosság, amiről lehetett hallani. És talán azóta sem hallottam, még filmen sem láttam ennél borzalmasabb gyilkosságot. Ez történt nálunk. De úgy igazából, hogyha sajnos drága emberek, ez megtörténhet. Tehát ami a lélekben megfogan, tehát ahogy a felnőtt a gyermektől lopja az energiát, mondjam azt az erőt, az életerőt, ahogy ez történik lélekben, ez tud történni testben is. Tehát hogyha most vegyük fel, nem volna étel, nem volna éhezés történne, és a törvény felborulna teljes mértékben, akkor megtörténhetne az is, vagy fizikailag is, hogy egyes felnőttek gyermekeket, gyermekhúst ennének. Tehát ahogy az megtörténik lelki értelemben, lelkileg, úgy testileg is megtörténhetne, hogy a felnőttek megeszik a gyermekeket. Mert valójában, mert ugye Isten így teremtett a világot, hogy ami történik lélekben, az a fizikai valóságban is valósuljon meg. Tehát vetítsük ki a fizikai valóságba, hogy lássuk, hogy mivé lettünk. Tehát, hogyha a lélekben történik az, hogy a felnőtt, az istentelen felnőtt a gyermektől akarja szerezni az élet erőt, akkor sajnos ez egy apokaliptikusabb helyen vagy időben megtörténhet úgy, hogy valóságos emberhús fogyasztás történik. Gyermeknek az orosz fogságban éppen itt valakivel beszélgettem, nem is tudom, kivel beszélgettem. Igen, tegnapi barátommal beszélgettem, és elmondta, hogy egyik nagyapja mind a két háborúban katona volt. Tehát szerencsétlen úgy járt, hogy az első világháborúban is volt katona, de még a másodikban is behívták. És orosz fogság, meg minden, és patkányt ettek emberek. Ott nem volt ilyen só, bors, meg paprika, meg vegeta, meg ilyen patkányt, azt megették. Meg tudták esütni, vagy nem? Teljesen mindegy, de megették. És ezt muszáj elmondjam, mert ez nagyon érdekes és tanulságos beszélgetés volt ez, hogy ezek az emberek, miután ugye ezt végigcsinálták, ezt a nehéz életet, ők hát megszeridültek, életük végére megszeridültek és megboldogultak, ők már nem hittek semmiben, ők nem hittek az emberi vezetésben, nem hittek a földi rendszerekben. Tehát Isten megadta nekik azt a kegyelmet, hogy életük végén megboldogultak, 90-valahány évesen megboldogultak. Viszont ehhez kellett a sok szembesülés, hogy az ember a legturább fenevad. Az istentelen, Isten lelke nélkül élő ember, a Krisztus lelke nélkül ember, az a legturább fenevad, amely képes megenni bármit, a saját embertársát, a húsát is képes megenni nyersen is. Ha nincsen tűz, akkor nyersen megeszi azt. A lélek nélküli ember, Isten nélküli ember képes erre. Sőt, hogy igazából láttam egy minap egy kemény filmet, elindult, úgyhogy megnéztem. Nem igazán filmezek, de néha megtörténik, hogy megnézek egy-egy filmet. A film címe az, hogy Apostol. Na, ezt a filmet én most nem akartam senkinek sem javasolni, de mégis javasolnám mindenkinek. És legfőképp azoknak javasolnám ezt a filmet, akik hisznek a törvényben. Akik abban hisznek, hogy törvénykezni kell. Hogy a törvény mit jelent. Jó a törvény, mert a törvény ugye az ilyen szédítő hatással van, az ember széttöri teljesen. De ha valaki látja azt a filmet, és meglátja a törvény mit jelent, akár vallási, akár politikai szinten, az emberi törvény mit jelent, akkor az ember őszintén megkívánhatja a kegyelmet. Tehát meg tud undorodni attól, hogy mit jelent, amikor az ember a törvényt a kezébe veszi, nem hagyja Istennél a törvényt, és az ítéletet, hanem az ő saját kezébe veszi. Az borzalmas. Borzalmas. De igazából ezt látjuk és tapasztaljuk az hétköznapi modern európai életünkben tapasztalhatjuk ezt, hogy milyenek a következménye. Tehát a két világháború után az a bácsi teljesen megszeredült, meglassult. Senkivel nem veszekedett, a feleségével sem veszekedett. Egyáltalán teljesen gyermekké lett. Mert ő úgy jól lakott avval a gonoszsággal, amit ő látott két világháború alatt, hogy mert kettőt végigért. Meg azzal, hogy az ember mivé lesz, a testi ember, hogy azt szerintem, tehát pont sajnos ugye nagyon sok embert meg kell törjön, akár háború által, világháború által, vagy betegség által, vagy törvény által, vagy börtön által, mert hogyha az ember nem törik meg, akkor nincs, ahogy megmeneküljön, de a fenevad meg kell törjön. A szenvedés által a lélek látni fog. Ezt senki nem akarja hallani, főképp a mai ezoterikus világban. Pozitív gondolkodás, test, lélek, szellem, harmónia, minden. Csomó hazugság. És senki nem akar ilyet hallani, hogy a test szenvedése által a lélek látni fog, hisz. És elmondtam, hogy nekem is az első komolyabb hívás Istentől az úgy történt, hogy betegség által. Test teljesen meggyengült, és a lelkem elkezdett látni. Kezdtem látni a valóságot magamról. Először kívül, aztán majd a saját életemben is kezdtem látni a valóságot. De amíg minden fenékig tejfel, amíg van forint és van euró bőségesen, és azt veszünk, amit akarunk, és olyan képeket vásárolunk magunknak a külső sötétségből, amilyent akarunk, addig nincs ébredés, emberek. A katasztrófa nem azért kell megtörténnie, mert Isten büntet, ő nem akar büntetni, ezt nincs neki ilyen, ő nem fenevad, hanem a katasztrófa azért kell történjen az ő törvénye szerint, hogy az ember szembesüljön, mert így a jó létben, a jó módban nem tud szembesülni. Még az is, hogy ugye úgy a férfiak, mint a nők megbetegednek, és nyilván ugye, mint tudjuk, nagyon népszerű mostanában, népszerű betegség, ugye a nemi szervek megbetegedése, vagyis a nőiesség és a férfiasság megbetegedése. De ez is magáit beszél, drága emberek, mert hogyha arra gondolunk, hogy nemi szerv, ugye az a nem szerv, amivel az ember nemet mond Istennek, a nemi szerv. És amikor a nő visszaél az ő nemiségével, a nőiességével, a férfi visszaél az ő férfiasságával, akkor ugye a férfinak lesz a prostata daganat, a nőnek pedig ilyen mell amputáció, ugye mellevágás, meg kibelezik, ugye leválják a petefészkeit, a méhét kibeszik, meg minden. A nemi szerv, a nem, a testiség miatt mondott Istennek nemet az ember, a testiség miatt. És ez itt a testiség, ugye a nemi szervek keresztül történik az ő megbetegedése. És ez is egy hatalmas kegyelem. Senki nem akar megbetegedni. Azt teljesen biztos tudjuk, jó, hogy azért senki nem kívánja magának, hogy ilyen rákos daganatokkal kell küzdködjön, és kórházban kezeljék őt. Addig, amíg meghal. Ezt senki nem kívánja. De ez kegyelem. Higgyétek el, kegyelem. Én láttam édesapámat haldokolni, és láttam azt is, hogy kegyelem, mert ő teljesen megszeridült. Tehát ő a halála napjára teljesen megszeridült. Én nem tudom, hogy megboldogult-e, vagy nem. Isten tudja. De elvesztette az ő az ő hazug értékrendjét, amiben ő hitt, tehát mindent elvesztett, amiben hitt, és nem maradt más csak Isten számára. A csend, amíg ő tudott imádkozni, és Isten, Isten kegyelme. És lehet, hogy az utolsó órára megtörtént az, hogy lelke szabaddá vált, nem tudom. Igen, a korszaknak vége van. Ennek vége van teljesen biztos itt. Nem is az a kérdés, hogy, hogy vége van-e, vagy nincs. Vagy hogy valaki ezt túl fogja élni, vagy nem, mert ezt senki nem fogja túlélni. Igazából senki nem élheti túl, mert semmiképp. Mert, mint mondtam, a test az ugye az eleve úgy volt adva az embernek, a bőrruha, hogy idéglenesen. De azt, amikor a bőrruha kezd dirigálni, megmondani azt, hogy hogyan kell viselkedjen az, aki benne van, akkor már óriási problémák vannak. Akkor már az ember kezdi átlépni a menthetetlenség küszöbét. Tehát nyilván senki nem fogja túlélni ezt a földi életet, kár is előködni, mert ezt senki nem fogja túlélni, mert lehet, hogy most valaki túl fogja élni a háborút, en értelemben, mert ezt mondja Jézus, hogy lesz, aki túléli, tehát lesznek különböző csapások, egy jaj, két jaj, három jaj, és az emberek túlélik, egyesek túl fogják élni, de sokan akkor sem fognak megtérni az ő kezeik csinálmányaitól. Tehát továbbra is azt fogják értékelni, azt fogják tisztelni, amit ők csináltak. Az ő kezüknek a munkáját fogják tisztelni a teremtő helyett, és hiába élte túl az ő testük a háborút, vagy a nyomorúságot, az éhénységet, a betegséget, a lelkük csak elvész. Előbb-utóbb a test is meghal, ugye, főképp, hogyha a lélek teljesen zombivá válik, akkor a test is meg is meg kell halnia, mert nincs semmi értelme, hogy tovább létezzen. Tehát egyetlen test sem fogja túlélni emberek ezt. Ezért, aki a testét akarja megmenteni, el fogja veszteni még a lelkét is. Aki a testét akarja megmenteni, ezekben az időkben a lelkét is el fogja veszíteni a test miatt. Az a sofőr, aki a járművét akarja megmenteni egy komolyabb szituációban, az el fogja veszíteni a járművét is, és a saját életét is el fogja veszíteni, mind a kettőt. Viszont, hogyha a sofőr egy ilyen szituációban lemond az ő járművéről, a sportautóról lemond, a sportautóról vagy a taxiról, azt mondja, nem érdekel engem ez a testem, test nem használ semmit. Legyen, aminek lennie kell, amit Isten akar. A lélek a fontos. Vagy az én valódi létem, Isten szerinti létem, az a fontos. A járműnek, hogyha meg kell halni, akkor halljon meg. Nem számít az. De a lélek élje túl, a gyermek élje túl. Aki nem látta, szintén nagyon kemény film szerintem, de jobb egy ilyen kemény filmet megnézni, mint hazugságban hinni. Ez a címe, hogy a Platform. Nagyon kemény film, benne van a Biblia. Elejtő végig. De durva, vizuális. Megmutatja, hogy jelent a testi lét, és hogyan történik ugye a gyermeknek a megmentése. Nagyon kemény film. És persze mondhatná valaki, hogy jaj, hát hogy milyen filmeket nézel, meg mit tudom én, mindent, a Biblia sokkal keményebb. A Biblia, amit leír, az nem volt megfilmesítve, drága emberek. Nem láttam én olyan filmet, amiről a Biblia szól a Mózes könyvében, amikor leírja, hogy az egyik nő irigykedve nézi a másikat, akinek még él a gyermeke, és neki még van, amit megegyen, ugye, mert a gyermekét megeheti. Sőt, hogyha úgy lenne, akkor elopna a gyermeket, hogy megegye. Nem, hogy felnevelje, megegye. Tehát ilyent ugye a filmen még nem láttam én mostanig. Tehát ehhez képest ugye bármelyik film elég gyenge. Hát, hogy kik fogják túlélni, azt is mondja a Biblia, hogy de igaz, hogy az első csapás után talán akkor írja, hogy mondja, hogy akik túlélték, továbbra sem fordultak Istenhez, továbbra is fenevadak maradtak, továbbra is a kezük csinálmányait tisztelték, megmaradtak a bűnben, a tolvajlásban, a hazugságban, a versengésben, a paráznaságban, a bűbájban, a bűnökben megmaradtak. És ugye ezért ugye el kell pusztuljanak, mert Isten nem tartja, nem tarthatja azokat, akik nagyon sok lehetőséget kaptak arra, hogy feltámadjanak a lelki halálból, de nem akartak feltámadni. És nyilván, hogyha lesz élet a Földön, az úgy lesz, mint ahogy írod itten, kedves Katalin, Noé napjaiban úgy lesz. Hogy lesz egy néhány ember, akiket teljesen Isten megtisztít, ugye? Tűzben megpróbált arany, akik a nehézségen túlmennek, túlélik a nehézségeket is, megszeridülnek, és belőlük lesz ugye az új nemzedék, az új, igen, az új élet a Földön. Ez van, tehát tényleg így fog történni, és érdekes, hogy a barátom ugye, hogy mondta, hogy az ő nagyszülei, két nagyapja, mind a két nagyapja háborúban volt, és elég kemény életük volt, és elmondta, hogy mind a kettő olyan szerid ember volt, olyan kedves gyermekké lettek ezek az emberek, nehézségtől, tehát Istenek ugye megtartotta őket, és ők adták a magot ugye a következő generációnak, tehát akik olyanok voltak, azok elvesztek úton Szibéria felé, vagy pedig az orosz fogságban meghaltak, vagy pedig a háború alatt meghaltak, vagy pedig jöttek az oroszok is. Ugye megölték, lemészárolták a nőket és a férfiakat is. Ez most is meg fog történni, drága emberek, mert Isten nem akar olyan járműveket tenyészteni a Földön, amelyek járművezető nélkül akarnak közlekedni. Ezt nem tudom, hogy lehetne még egyszerűbben mondani. Tehát nem tudom elképzelni, hogy ezt lehet egyszerűbben mondani. Biztos lehet, csak még nem találtam én olyan példát, ami még jobban kifejezni azt, hogy tehát járművezető nélküli járműveket Isten nem akar a Földön tenyészteni. Mert Isten nem leli örömét abban. Tehát abban már nincsen ékes, nincsen szépség. Avagy lélek nélküli embereket Isten nem akar tenyészteni. Tehát hiába vesz magának egy tonna konzervet valaki, hogy akkor ott élje túl a háborút, és bemegy a bunkerbe, úgy is el fog pusztulni. Mert Istennek az ítéletét senki nem úszhatja, mert drága emberek. Tehát Isten nem akar zombikat tenyészteni a Földön. Isten nem akar androidokat tenyészteni a Földön. Isten nem akar fenevadakat tenyészteni a Földön. Teljesen biztos. Igen, és ahogy mondjuk, tűnde a gyasszeridek öröklik a Földet. Tehát ez történt, hogy nekem az a megértés jött erről, hogy a szeridek öröklik a Földet, hogy akik tényleg szeridek voltak, akik megszeridültek és engedték magukat megszeríteni, és gyermekké váltak, ők éltek 90, akárhány évet, 100 évet. Többször elmondtam egy barátaimnak, a nagyszüleinek az esetét, példáját, hogy egyik barátomnak az nagymamája 102 évet élt, de ő valóban szerid volt. Volt benne világosság, nem volt vallásos, Bibliát azt ismerte, azt olvasta. Megszeridült szó szerint, a férjét hazavárta orosz fogságból, nem olyan volt, hogy jaj, drágám, hétvégén elmentél, és nem jöttél vissza időben, és meg kellett magamat vigasztaltassam a szomszéd bácsival. Ilyen nem volt. Tehát 3 év után, 4 év után úgy várta haza a férjét, mintha tegnap ment volna el. És hazajött a férje is, folytatták tovább az életüket tisztességesen, és volt örömük. És még azt is elmondta ugye a barátomnak, hogy ő egész életében 2-szer szerelmeskedett a férjével, 2-szer. Mind a kettőből gyermek lett. Tehát nem úgy, mint a kutyák, ugye, ha kellett, hanem 2-szer. Nem is igazán volt szükség többre, volt, amit csináljanak. Volt életörömük is, volt nehézség, volt munka is, ugye, de ő élt 102 évet, és ő boldogult meg, nem pedig az, aki 40 évesen felborul, mert a paráznaság és a bűn felemésztező életét. Ez a nő élt 102 évet, és ragyogott, tündökölt. Televízió is kiment, hogy kérdezzel meg, hogy mi a hosszú élettitka. A mai generációtól nem kell megkérdezni, mi a hosszú élettitka, mert nem fog senki sem sokat élni, de nincsenek szelidek, akik sokat életének a Földön. Tehát Isten nem akar fenevadakat tenyészteni a Földön. Önimádó, önszerető, önmagának megbocsátó fenevadakat nem akar Isten tenyészteni a Földön. Teljesen biztos. Na hát, egy szó mint száz, kérjük a jóságos Istent, hogy könyörüljön rajtunk, segítsen, vigyázza a mi utunkat, hogy a járművünk ne menjen magától. Ne menjen, ne ütközzön más járművekkel, fölöslegesen, ne ütközzenek egybe, ne ütközzenek össze, ne legyen tragédia, ne halljon meg senki, hogy értelmetlen halál ne történjen, és hogy a járművünk ne irányítson minket egyáltalán, és ne engedjük a járművünket mások által irányítani, se az internet által, se a világháló, se a divat, se a filmek által, mert a mindenható Isten a járművezetőnek megadja a bölcsességet, hogy hogyan vezesse a járművét. És akkor még az is megtörténhet, hogy örökli a földet is. Az ő magva, ugye, életet lát, tehát az ő magvából lesz az új élet a földön, még az is megtörténhet. Némelyekkel. Isten tudja, bízzuk ezt rá. Lényeg az, hogy figyeljünk a jármű jelzésére, mert a járművet is Isten használja. A járművünk által mutatja, hogy milyen állapotban van a mi lelkünk. Ezért vannak ilyen járműves álmok, autós álmok, meg valóságképek, amelyek szembesítenek azzal, hogy a jármű, hogyha az külső erők által van irányítva, és nem Isten lelke által, ott tragédia fog történni. Na, ennyi röviden. Jó pihenés mindenkinek. Sziasztok!